Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Sokan úgy gondolják, hogy szereptévesztés történt, hogy nekem kellett volna inkább a János helyett az énekkart vezényelnem, és ő áll itt, de ezt is nagyon jól csinálta. És örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ezen a szép vasárnap délelőttön. Egy néhány héttel ezelőtt mutatta be az Operaház Dvorzsáknak a Ruszalka című operáját, ahol egy tündérlány azon sopánkodik, hogy hogyan lehetne ő is ember. Richard Strauss pedig az Árnyék nélküli asszony című operájá arról szól, hogy a szellemvilág királyának a lánya gazella képében sétál az erdőben, amikor megsebesíti őt a császár, és abban a pillanatban gyönyörű lánnyá változik. Igen ám, de az a probléma, hogy ezzel elveszítette az ő, képességét, és így nincs árnyéka. Tehát valahol ember egy picit, valahol pedig a szellemvilágnak az egyik szereplője, és mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ember legyen. Ez egy misztikus történet, mind a kettő, de amiről most fogunk hallani, az egyrészt nem véletlenül történt, és egy olyan árnyék nélküli emberről szól, aki nem ember volt, hanem Isten. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, és az ő vele kapcsolatos egyik történetet szeretném, hogyha közösen felolvasnánk a Bibliánkból, ami János evangéliumában van megírva, és a templom megtisztításáról szól. János evangéliumának a második részének a 13. versétől olvassuk Istenünk igéjét. János 2.13. Közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban ott találta letelepedve az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte valamennyit a templomból, az ökrökkel és juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és asztalaikat feldöntötte. A galambárusoknak azt mondta, vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát vásárcsarnokká. Akkor eszébe jutott tanítványainak, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig kérdőre vonták. Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így válaszolt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Azt mondták a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő pedig testének templomáról mondta ezt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy itt lehetünk a templomban, tiszta szívvel, nyitott szívvel. Kérlek, hogy áldj meg valamennyiünket, áldj meg engem is, az ige szólót, és áldj meg a hallgatókat, hogy eljusson szívünkben az üzenet. Amen. A hegyi beszéd a valaha elmondott legszebb prédikáció. Valaki azt mondta, hogy az Úr Jézus 30 évig készült rá. Ezt én nem mentségként mondom, de nekünk az egész életünk is kevés lenne arra, hogy olyan mondatokat mondjunk, amelyek elnyerik Isten tetszését. Arra buzdítom a testvéreket, hogy jöjjenek velem, és szemléljük ezt az eseményt, de nem is annyira magát az eseményt, hiszen azt mindannyian jól ismerjük, hanem egy picit nézzük meg a szereplőket, mint egy filmben, egy jó operatőr, nézzük meg közelebbről őket, nézzük meg az indítatásukat, és nézzük meg, hogy milyen érzelmek kavarognak a szereplőkben. És hát nézzük meg a helyszínt is. Amikor ilyen magasan áll az ember, akkor azt gondolná, hogy ő többet tud a hallgatóknál, de ez nincs így. Minden esetre arra mindenképp figyelmeztet a magas emelvény, a szószék, hogy bennünket, hogy nem embert kell, hogy hallgassunk itt, hanem Istennek a beszédét. Az atyai ház, a templom, az különböző érzéseket válthat ki bennünk. És amikor valakivel beszélgetek a családunkban, akkor ő előtte ott van a telefon, és folyamatosan ellenőrzi azt, hogy mit mondok. És most arra buzdítom a fiatalokat, hogy nem zavar az, hogyha előveszik a telefonjukat, és, vagy a bibliájukat, és ellenőrzik azt, hogy vajon amiket én elmondok, azok megfelelnek-e az igazságnak. De tehát különböző érzésekkel vagyunk itt, és én, mint lelkipásztor gyermek, az atyai házhoz való vonzalmam az nagyon régi keletű, hiszen mi úgy laktunk az imaházban, mintha az egyik szobánk lett volna. Tudnilik, teljes mértékben áthallatszott az Isten tisztelet hangja, és amikor nem tudtam elmenni valamilyen ürügy kapcsán, akkor mindig ott volt bennem az a fajta lelkiismeret furdalás, hogy nekem egy szobával odébb kellene lennem. De annyira otthon éreztem magam, hogy az utolsó padokba bevéstem a nevemet is. Erre nem vagyok büszke, de nemrég jártam Miskolcon, és megtaláltam a saját nevemet. És gyerekkoromban pizsamában is a délutáni istentiszteleten részt vettem, és a bemerítő medencébe csak azért nem fürödtünk meg hétfőn, mert úgy gondoltuk, hogy az teli van bűnökkel. Különböző képpen reagálunk, illetve emlékszünk az Isten házára, a templomra, és már gyerekkoromban is prédikáltam. És arra lettem figyelmes, hogy egy fekete hajú ember bent ül a templomba, aki az édesapám volt, és amikor bemondtam az ének számát, ő mind az 5 versszakát elénekelte, és amikor felkértem imádkozni, feltételezem, megindította őt a prédikáció, imádkozott. De nem csak a templomban töltöttem sok időt, hanem itt a szószék azon részén, amit nem láttak a testvérek, mert nem mindig viselkedtünk megfelelően, és ezért itt voltunk a legnagyobb biztonságban. És itt édesapám bal lábával, mint egy ilyen potméterrel szabályozta, hogy hogyan viselkedünk. Minden esetre ezt csak azért mondtam el, mert ez nem, tulajdonképpen nem fontos, mert ennél sokkal fontosabb a történetben szereplő Jézus Krisztusnak, hogy ő mit érzett, amikor szembesült azzal, hogy mi történik abban a házban, ami az ő háza, az Istennek a háza, az én atyám háza. És hagyd mondjak el egy-két dolgot arról, hogy hol is volt ez a ház, és ez az esemény hol is történt. A zsidó hagyomány szerint a Mória hegy az volt az a hely, ahol Ábrahámnak föl kellett volna áldoznia Izsákot. Tehát pont azon a hegyen vagyunk, és történik ez az esemény, amit már a Bibliában ismerünk. Aztán ott vagyunk azon a helyen, ahol az angyalnak megáll a keze. Lehet ellenőrizni a Bibliában, hogy igazat mondok-e. Tudnélik, Dávid király egy bűnt követ el, aminél Isten azt kérdezi tőle, hogy lehet választani, hogy melyik büntetést választod. Betegség, pestis, ellenség vagy éhínség. Azt mondja Dávid király, hát ha lehet, akkor essek inkább az Isten kezébe, mintsem az ellenségeim kezébe, és ezért a pestist választja, Több mint 70 ezer ember hal meg Izrael földjén, amikor erre a helyre ér az angyal, és azt mondja Isten, hogy állj, ne tovább. Megkegyelmezek, irgalmasságot gyakorolok a népnek, és ennek a hatására Dávid király itt épít egy oltárt, és elhatározza, hogy itt fogja megépíteni Istennek a templomát. De csak szerette volna megépíteni Istennek a templomát, mert ez a kiváltság az ő fiát bízta meg ezzel, és Salamon volt az, aki végül is megépíti Isten templomát. Ez az a hely, ahova Sába királynő is érkezik, a templomba, illetve a palotába. Több zeneszerzőt is megihletett ennek az eseménynek a csodálatos volta. És ahogy az etióp királynő megérkezik, és milyen volt Jézus Krisztusnak, milyen emlékek lehettek Jézus Krisztusban ezen kívül még? Hát az elbeszélésekből mindenképp tudhatja, hogy itt volt az, amikor először megfordul a templomban, és Simeon imádkozik érte. Ezt úgy mondhatnánk, hogy a gyermek bemutatása ebben a templomban volt. És itt volt az, amikor a 84 éves Anna, aki a templomban él, fölismeri a Mesiást. És ő is hálákat ad Istennek, hogy láthatta szemeivel a majd cseperedő Jézust. És erre már biztos emlékszik, mint hogy én is emlékszem, 12 éves korában ide jönnek föl a szüleivel, és itt tölt 3 napot, és beszél a főpapokkal, és elhangzik az a kérdés, hogy hol voltál. És azt mondja az Úr Jézus, hát az én atyám házában, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. És itt történik Jézus Krisztusnak a megkísértése is, amikor a sátán, az ördög fölviszi a templom ormára, és azt mondja, hogy na, vesd le magad. Tehát egy nagyon gazdag emlékekkel érkezik, arról nem beszélve, hogy mivel elmúlt már 20 éves, minden évben a zsidó törvény szerint ő is fölzarándokol Jeruzsálembe, és bemutatja az ő áldozatát. Fontos dolog az, hogy mit érzünk az atyai házzal kapcsolatban, illetve az atya dolgával kapcsolatban. És én nagyon örülök annak, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, akinek fontos az atyai ház, az Isten dolgaival való foglalkozás, és hálás vagyok azért Istennek, hogy nagyon sokat tanulhattam ezektől az emberektől. Az emlékeink, ki hogyan emlékszik, ez fontos. És ki mit lát Jézus Krisztusban, ez is nagyon fontos. És ha megnézzük a különböző művészeket, mind más aspektusból szemlélik Jézus Krisztust. Más aspektusból, más dolgokat helyeznek hangsúlyosként az elmondásaikban, vagy a filmjeikben. Például az 1970-ben bemutatott Jézus Krisztus szupersztár Andrew Lloyd Webber rockoperája, amiben annak idején a Magyarországon én is játszottam többször. Ott például a hippi kultúrának az egyik, illetve több elemét mutatja be a szerző, és Júdás Jézus egyenrangú társa. De ez az esemény, amikor Jézus megjelenik a templomban, ez úgy van megoldva ebben a musicalben, hogy az énekes, mármint Jézus, a lehető legmagasabb hangon kezd el énekelni, hogy a sokaság, akik ott vannak, mindenki hallja, hogy ami itt történik, az nem helyes. Azt mondja a szerző, hogy kifelé disznók a templomból. Ő arra tette a hangsúlyt, hogy ami ott történik, az szentségtörés. Jézus Krisztus utolsó megkísértése, ott pedig arról van szó, hogy Jézus vállalhatta volna azt, hogy lejön a keresztről, feleségül veszi Máriát, és élnek boldogan. De Jézus Krisztus nem ezt választotta. Krisztus kép, különböző Krisztus kép él bennünk, és sokakban talán egy szőkehajú, kékszemű, szakállas férfiről emlékezünk meg, de a történetírók nem egészen így képzelték el, és úgy gondoljuk, hogy Jézus Krisztusnak a szelíd, megbocsátó, szeretetteljes arca csak ez létezik. De ebben a történetben itt egyesek akár csalódhatnak is Jézusban. Itt valami olyasmi történik, amire azt mondaná egy hétköznapi ember, hogy kibújt a szög a zsákból. Több csoportra is oszlanak az emberek, meg a teológusok is ezzel kapcsolatban, de talán érdemes a Bibliát elővennünk, hogy ez az érzelmi állapot, ami megnyilvánult az Úr Jézusban, ez vajon micsoda? És nem sokat hallunk az Isten haragjáról, pedig az Ószövetségben elég sokat lehet olvasni arról, hogy mi is az az Isten haragja. És itt valami ilyesmiről van szó, hogy Jézus Krisztus, amikor tapasztalja a templomban történő dolgokat, tapasztalja azt, hogy a kufár szellem milyen magaslatokba tör, és azok az emberek, farizeusok és zsidó írástudók, akiknek az lenne a feladata, hogy ezt kordában tartsák, illetve a törvényeket betartsák, azok busás haszon reményében engedélyt adnak arra, hogy pénzváltás történjen, árulják az állatokat, és amikor arra gondolunk, hogy jogos volt-e az Úr Jézusnak ez a fajta felháborodása, akkor azt mondja Isten, hogy amikor Isten haragszik, az ő haragja mindig szent, és mindig igazságos, ellentétben a mi haragunkkal. És hogyha az ő haragja szent és igazságos, akkor az a féltő szeretet, ami Jézus Krisztusban megjelenik itt, az atyai ház iránt, akkor az teljesen jogos és igazságos. És talán van az életünkben is olyan pillanat, amikor úgy érezzük, hogy ez nem volt jogos. Ez a büntetés, ez a hang nem, ez nem volt jogos. Akkor gondoljunk arra, hogy Isten ítélete, Isten haragja mindig igazságos. Nem muszáj elfogadni Isten irgalmát. Mondhatjuk azt, hogy Isten irgalmát nem fogadjuk el, és történjen az ő igazsága szerint. Jó választás? Mert ha Isten igazsága szerint jár el, akkor mi most nem vagyunk itt. Tehát Isten haragja a bűn ellen szól, és azért szól, hogy el tudjuk fogadni az ő irgalmát, amelyik életet jelent a mi számunkra. Hadd szóljak néhány szót azokról az emberekről, akik az ünnep kapcsán itt vannak a templomban. Messziről fölzarándokoltak, és azért, hogy a páska vacsorán részt vegyenek. Mi ez a páska vacsora, hogy is kell ezt értelmeznünk? Tulajdonképpen ez emlékeztette a zsidóságot arra, amikor kivonultak Egyiptomból, és a bárány vérével megfestették az ajtófélfát. Ez volt a jel az angyalnak, hogy abban a házban olyan emberek laknak, akik hisznek Istennek, és engedelmeskednek, és ezért Isten megszabadítja őket. Ez volt az az alkalom, aminek kapcsán fölérkeznek az emberek. És ez a mai napig is így van, amikor feláldozzák a húsvéti bárányt, akkor utána egy helyen megeszik azt, és a társaság legfiatalabb tagja megkérdezi, hogy mire emlékezünk is most, mitől különleges ez a nap. És akkor a legidősebb zsidó testvérünk elmeséli, hogy mire emlékezünk, és mitől különleges ez a nap. Nos, az Úr Jézus is megeszi az utolsó vacsorán a tanítványokkal a húsvéti bárányt, elfogyasztja, és arra gondoljunk, hogy az Agnus Dei, az Isten báránya az, aki elveszi a világ bűneit. És ez az az ünnep, amire a zsidók és a keresztények különböző módon, de mégis azonos tűről eredeztetve emlékeznek, illetve gondolkoznak. Hadd mondjak néhány szót azokról a farizeus írástudókról, akiket a fiatalok úgy tudnának a legjobban megtalálni a Bibliában, hogy amikor az Úr Jézus hozzájuk beszél, akkor azt mondja, hogy viperáknak fajzatjai, ez egy különleges megszólítás, illetve jaj néktek kezdetű mondatokkal. Ebből egyértelművé válik mindannyiunk számára, hogy különleges viszonyt ápoltak egymással. Azt írja az írás, hogy a farizeus írástudók ott voltak azokban a tömegekben, amelyek Jézust kísérték. Képesek voltak akár 50-80 kilométert is elmenni Jézussal, és titokban megfigyelték. És ilyen, mint a paparazzik, felvételeket készítettek, kiragadtak bizonyos mondatokat, momentumokat, jeleket az ő életéből, és ezt azonnal jelentették. Nem is gondolnánk, hogy milyen érzés lehetett úgy prédikálni, hogy folyamatosan jegyzetek készültek arról, ami elhangzik. Nos, ezek a farizeusok abban az időben, vagyis hát inkább a mai nap azt mondhatnánk, hogy szeparatisták voltak. Ugye ez ma már egy ilyen pejoratív jelző, de ők róluk azt mondhatjuk, hogy szeparatisták voltak, mégpedig azt jelenti, hogy kirekesztően vallásosak voltak, és azok, akik kicsit másképp gondolkodtak, azokat kirekesztették, és azonnal kritikával illették meg. És az volt a nap 24 órában a feladatuk, hogy a törvényhez, a Tórához még hozzá tegyenek egy-egy adagot. És folyamatosan azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne a törvények által még közelebb kerülni Istenhez. Még jobban betartani az ő törvényét, még szorosabban csatlakozni ezáltal Istenhez. Nos, hadd mondjak csak egy néhány példát, hogy milyen törvényeket hoztak. Olyan szőrszálhasogató módon próbálták megtartani a törvényt, hogy szombatnapon lehetett alamizsnát adni, de csak úgy, és csak annak, aki benyúlt, az a szegény ember, a zsidónak a házában. Egyébként munkának minősült, hogyha kiment valaki. És a nők tükörben nézéséről annyit, hogy azért nem szabadott szombatnapon tükörben nézni, mert akkor észrevették volna az őszhajszálakat, ma már ilyen probléma nincs, és akkor az a hiúság miatt az is egyfajta kísértés lett volna arra, hogy munkát végezzen az ember. Aztán szombatnapon lehetett szamárháton menni, de a szamarat nem lehetett kényszeríteni, mert akkor az is egy ilyen extra munkának minősül. Ugye érezzük azt, hogy ma már ezeket megmosolyogjuk, de abban az időben ez nagyon sokat számított, és próbálták is ezeket a törvényeket, a maguk által tartott törvényeket betartatni és betartani. Ezzel kapcsolatosan természetesen, hogy látták az Úr Jézust, látták a tanítványokat, és kérdéseket tesznek föl neki folyamatosan. Miért szedegetnek szombatnapon kalászt a te tanítványaid? Miért nem mossák meg a kezüket, amielőtt esznek? És miért nem böjtölnek? Miért nem húznak zsákruhát, ha éppen tetszik? Azt mondja az Úr Jézus, óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Képmutatók voltak, mert sok mindent megköveteltek, amit ők maguk nem csináltak meg, vagy nem feltétlenül csinálták meg. Shakespeare azt mondja, hogy színház az egész világ. Tulajdonképpen ez a képmutatás, ez egy a mai kornak is a legnagyobb, hogy is mondjam, veszélye. És amikor én beszélek, akkor senki ne gondolja azt, hogy én nem vagyok képmutató. Azt gondolom, hogy mindannyian egy picit képmutatóak vagyunk. Színészek vagyunk. Álarcot hordunk. A kérdés az, hogy tudjuk-e ezt? És akarunk-e ezen változtatni? Egy sokkal kellemetlenebb témát is meg kell, hogy említsek, és remélem, hogy senki nem fog megbotránkozni ebben. A farizeusok nem szerették a hangos kiabálást. Miből gondolom ezt? Amikor a gyerekek dicsőítik az Úr Jézust, és hozsannát kiabálnak, akkor haragra gerjedtek. És amikor a gyülekezetünkben kicsit hangosabb a zene, akkor vannak, akik haragra gerjednek. Aztán, ha nem elég hangos a zene, vagy nem énekelhetnek elég hangosan, vagy vidáman, akkor az énekesek gerjednek haragra. Ha valaki áment mond, vagy hozsannát mond, akkor vannak, akik haragra gerjednek. És aki hozsannát mond, és haragra gerjed, illetve hozsannát mond, és áment mond, ha valaki nem mondja ezt, akkor ő gerjed haragra. Ha valaki fölteszi a kezét, mert indítatást érez arra, hogy így jelezze Istennek, hogy ő átadja az életét, akkor vannak, akik úgy néznek rá, hogy miért csinálja ezt. Viszont aki fölemeli a kezét, körülnézés, azt mondja, miért nem emelitek föl a kezeteket. Nem tudom, csak gondolkozzunk el rajta, hogy hányan vagyunk farizeusok. Azt mondják a farizeusok, hogy mi böjtölünk, és a te tanítványaid nem böjtölnek. És egyszer beszélgettem valakivel, aki úgy kezdte a mondatát, 21 napig böjtöltem, és az egész bizonyságtételnek ez volt a lényege. Azt, hogy Jézus mire juttatta el ezen kapcsán, ez nem volt fontos. Ne dicsekedjünk ezzel, ne legyünk olyanok, mint a farizeusok. Most, hogy ostoroztuk a farizeusokat, és remélem, hogy magunkba láttunk egy kicsit, legalábbis én mindenképp, hadd mondjak egy-két olyan farizeus zsidót, zsidó írástudót, aki viszont másképp közelítette meg Jézust, és más véleményt formált, mint amit a többség. Ilyen volt például Nikodémus. Nem volt túl bátor, de legalább elment Jézushoz este, és hogy ezt a négy szem közti beszélgetést megörökítette a Biblia, ez azt bizonyítja, hogy voltak hatással, hatással volt az életére ez a beszélgetés. Arról nem beszélve, hogy ő ott volt Jézus Krisztus temetésén. Aztán ilyen volt Arimátiai József is, aki szintén a nagy tanács tagja volt, és volt bátorsága elkérni Pilátustól Jézus Krisztus testét, és volt bátorsága a saját sírkamrájában elhelyezni őt. De ha tovább megyünk, kicsivel Jézus Krisztus után volt egy zsidó történetíró, akit úgy hívtak, hogy Josephus Flavius. Őnek is volt bátorsága leírni az igazságot, és azt írja visszaemlékezésében a zsidó történelem, zsidók történetében, hogy élt egy Jézus nevű ember, aki nem is biztos, hogy embernek szabad neveznünk, követték őt a tanítványok, csodákat tett, meggyógyította az embereket, és harmadnapon föltámadt, megjelent sokaknak. Nos, Josephus Flavius lemerte írni az igazságot. Hadd mondjak egy korunkbeli embert, aki szintén zsidó ember volt, és egy újságíró riportot készített vele, egy tudós ember, hogy meséljen valamit az életéről. És most úgy mondom el, mintha én lennék az. Zsidó neveltetést kaptam, mondta Lapidus, de igazándiból mi nem nagyon vettük ezt komolyan, bár minden nagy ünnepen elmentünk a zsinagógába. És meg voltam róla győződve, hogy az a könyv, amit az emberek új szövetségnek tartanak, az leginkább a náci pártnak a kézikönyve, és aszerint cselekednek, és teljes mértékben arra buzdít, hogy hogyan lehet antiszemita módon hozzáállni bizonyos dolgokhoz. De azt mondta, hogy igazándiból nem nagyon olvastam, és még az Ószövetséget is csak nagyon ritkán, egészen addig, amíg hazajöttem a vietnámi háborúból, és az egyik barátom azt mondta, hogy te szoktál olvasni Bibliát? Nem. Hát azt mondja, itt van az Ószövetség, kezd el olvasni. Ismered Jézus Krisztusról szóló, a Mesiásról szóló proféciákat? Nem ismerem. Hát akkor keresél, kezd el olvasni, és meg fogod találni. És akkor azt mondja, ez olyan mély pontra került az élet, hogy elkezdte olvasni ezt a Bibliát, az Ószövetséget, és akkor arra gondolt, amikor eljutott az Ézsaiás proféciájához, hogy itt valami nem stimmel. A keresztények meghamisították a Bibliát. Fölhívta a nagynényét, hogy küldje nekem egy igazi eredeti tórát, egy eredeti Ószövetséget, azt akarom olvasni. És amikor a kettő teljesen azonos volt, akkor nagyon megdöbbent. És akkor levette a polcról az Új Szövetséget, és amikor az első lapot kinyitotta, akkor várta, hogy a fejére szakad a mennyezet. De nem ez történt, hanem Máté evangéliumában elkezdte olvasni Jézus Krisztusnak a nemzetség táblázatát. És ahogy olvasta tovább az evangéliumokat, rádöbbent arra, hogy ez a könyv, ez arról szól, hogy az Isten Jézus Krisztuson keresztül hogyan próbál kapcsolatba lépni elsősorban a zsidókkal. És ahogy aztán tovább olvasta az apostolok cselekedeteit, arra jött rá, hogy ezek a zsidó embereknek az a legfontosabb, hogy elterjesszék a világban, hogy Jézus Krisztus él, és ő az Isten fia. És azt mondja, hogy akkor egy objektív valóságra döbbent rá, és onnantól kezdve ez az ember elkezdte keresni Jézus Krisztust. Azt kérdezték Jézus Krisztustól a farizeusok, miután fölborogatta az árusoknak, a pénzváltó árusoknak az asztalát, és az ostorral elkergette az állatokat, hogy miféle, milyen jogon teszed ezt? Mutassál valami olyan isteni jelet, amire mi azt mondjuk, hogy na, ez igen, akkor itt olyan valaki vagy, aki ezt megteheted, akinek van felhatalmazása, van joga erre. Most az Úr Jézus valószínűleg arra gondolhatott, hogy semmi nem elég nektek? Milyen jelet kívántok még? Republik Együttesnek van egy ilyen szám, hogy még, semmi nem elég. Mit akartok? Nem volt elég? Ott voltatok, 5000 ember megvendégelése, Lázár feltámasztása, poklosok meggyógyulnak. Ott volt az a 10 ember, akikre ti mondtátok ki, hogy meggyógyult. Milyen jelet kívántok még? Olyan jelet kívántok, mint Mózes tett? Válasszam ketté a tengert? Hát ezek mind hasonló volumenű dolgok, amiket cselekedtem. Még mindig nem látjátok? És arra gondoltam, hogy nekünk mit kell még, hogy Isten bebizonyítson? Milyen csodákra van nekünk szükségünk ahhoz, hogy végre leboruljunk Isten előtt, és azt tudjuk mondani, mint Péter apostol. Hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Minek kell még történnie, kedves barátom? Néhány gondolatot szeretnék még elmondani, mert elszaladt az időnk. Azzal kapcsolatban régi emlékem, gyerek voltam Miskolcon, volt egy Szondi nevezetű lakótelep. Lakótelepnek nem igazán lehetne nevezni, inkább egy olyan terület volt, mint amilyen Brazíliában ezek a favellák. És több négyzetkilométernyi területről beszélünk, ahol rengeteg szegény ember élt. Ez a szegregációnak a mintapéldája. És voltak utcák, de nem volt az utcákon házszám, és ez egy olyan terület volt, ahova senki nem mert bemenni. Senki nem mert bemenni, messze elkerülték az emberek, egyedül a postás volt az, aki, rendőrök sem mertek bemenni. Egyedül a postás volt az, aki bement, és szeretettel várták az emberek. Egyrészt azért, mert bíztak abban, hogy jó híreket hoz nekik, illetve hát valószínűleg hozta a nyugdíjat, illetve egyéb segélyeket. Senki nem mert bemenni, csak a hírvivő, a postás. Ezt onnan tudom, hogy a sógorom postás volt. És nem volt félsz a szívében, amikor bement az emberek közé. És arra gondoltam, hogy azt mondja Isten igéje, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És hála Istennek Jézus Krisztus bement a kufárok közé. Bement a kufárok barlangjába, bement a kufár képű és barlang arcú emberek közé, és a Szondi telepen is várták a jó híreket. El kéne indulni krisztusi bátorsággal a Szondi telep felé, elmondani a jó híreket, az evangéliumot. Most pedig legvégezetül hagyd mondjak el egy idézetet François Villonnak, az egyik Faludi György által fordított verséből, aminek a Haláltáncban ad a címe. Megpróbálom elérzékenyítés nélkül elmondani. Éjfél borult a háztetőkre, s kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal hét ördög várta a halál, s mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Mondd, szamár, szamár, mit véded még a pénzed? Meghalsz, s a kincset elviszem, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem ás ki senki sem. Kufárok voltunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiöntött harmatával, izgalmaz nélkül, Jézus herceg.